Laudetur Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
Adásunk tartalmából
a Szentatya tevékenysége,
világegyházi figyelő,
részletek II. János Pál pápa Emlékezet és Identitás című könyvéből,
nemzeti ünnep Rómában.
A Szentatya a Vatikánban folytatja a rehabilitációs terápiát, és már a kórházban újrakezdett apostoli tevékenységét. II. János Pál pápa a vatikáni apostoli palotában orvosi felügyelet mellett folytatja lábadozását, a műtét után megkezdett légzési és hangképzési terápiát. Kezelő orvosai szerint a Szentatyát még egy ideig óvni kell a fertőzés veszélytől, így nem tanácsolják neki a nyilvános megjelenést. Ezért nem kerül sor ezen a héten a hagyományos szerda délelőtti általános kihallgatásra, viszont nem kizárt, hogy a pápa dolgozószobája ablakából köszönti majd a zarándokokat, akik mindenképpen eljönnek a Szent Péter térre a szokásos időpontban. A pápa továbbá pénteken videó összeköttetésben követi a nagybőti elmélkedést, amelyet Páter Raniero Cantalamessa, a pápai ház szónoka tart.
Antonio Cicchetti, a Katolikus Egyetem ügyvezető igazgatója és a Gemelli Kórház főigazgatója az ANSA hírügynökségnek adott nyilatkozatában a következőket mondta. Láttuk, hogy a Szentatya nap mint nap fokozatosan nyeri vissza erejét és munkaképességét, míg végül vasárnap este elhagyhatta a kórházat. Az volt az érzésünk, hogy rendkívüli belső energiával rendelkezik, amelyet másoknak is átad. Nagy megelégedésünkre szolgált, hogy láttuk, amikor az ablakból köszöntötte látogatóit. Mindnyájunkat mélyen meghatott, hogy a Szentatya mindenáron kapcsolatot akar velük teremteni.
II. János Pál pápa kedden Edward Braxtont kinevezte az Egyesült Államok beli Belleville püspökévé.
Pénteken, március 18-án a Szentszék II. János Pál pápáról elnevezett sajtótermében mutatják be a pápa papokhoz írt nagycsütörtöki levelét. A sajtótájékoztatón beszédet mond Dario Castrillon Ajos bíboros, a papi kongregáció prefektusa, valamint Ternyák Csaba érsek, a kongregáció titkára.
Az olasz köztársasági elnök köszönti a pápát. Róma. Carlo Azeglio Ciampi, olasz államfő, kedden üzenetet küldött II. János Pál pápának, amelyben megerősíti, örömmel várja a Szentatyát április 29-én az elnöki palotába. Az a kitartás, lelki erő és hit, amelyet ön az elmúlt hetekben tanúsított, írja üzenetében az elnök, csodálatra méltó példát jelentett mindenki számára. Állampolgároknak, vezetőknek, államoknak egyaránt. Vatikánba való visszatérésének híre, miután ezt a nehéz próbát kiállta, megörvendeztette az egész olasz népet, amely szeretettel követte a Szentatya kórházi tartózkodását. Ciampi elnök örömmel és meggyőződéssel tolmácsolja az olaszok érzéseit, majd így folytatja üzenetét.
Visszatérése megvigasztalja azokat, akik reménységgel követik őszentsége apostoli munkáját, amellyel a béke, az igazság, a szolidaritás és az emberi méltóság tiszteletének értékeit terjeszti, és mindazokat, akik az ön által fáradhatatlan életerővel hirdetett eszményekben hisznek. Az olasz köztársasági elnök ezután szívből jövő jó kívánságait fejezi ki a pápának, a közelgő húsvét ünnepe alkalmából s hozzáteszi. A világnak most jobban, mint valaha, szüksége van arra, hogy hallja húsvét vasárnap a Szentatya szavait, hogy merítsen erkölcsi erejéből és hittől fénylő világnézetéből.
A pápa április 29-én esedékes hivatalos látogatása az elnöki palotában megpecsételi az Olaszország és a Szentszék közötti kapcsolatok intenzitását, megerősíti az olasz állam iránti szerető gondoskodásának elismerését, folytatja üzenetét Carlo Azeglio Ciampi, majd csodálatáról és szeretetéről biztosítva a Szentatyát az egész olasz nép nevében legőszintébb jó kívánságait fejezi ki apostoli küldetése folytatásához.
Március 14-én bemutatták a pápa közelmúltban megjelent könyvének lengyel fordítását. Varsó. A Szentatya írása 600 ezer példányban jelent meg a Krakóiznak jelkiadó gondozásában, amellyel bíboros korában maga Karol Wojtyła is együttműködött. A kiadványból származó bevételt a Bécsben működő és a 2000-ben elhunyt József Tischner atya, valamint Krzysztof Michalski professzor által alapított Embertani Intézet ösztöndíj alapjának növelésére fordítják. A lengyelek körében különösen nagy érdeklődést váltott ki a pápa eszmefuttatása a történelemről, valamint a múlt század két totalitárius rendszerében a jó és a rossz közötti küzdelemre vonatkozó teológiai értelmezései.
Pavel Ptasnik atya, a Vatikáni Államtitkárság lengyel szekciójának munkatársa, a varsói könyvbemutatón elmondta, hogy az emlékezet és identitás Karol Wojtyła pápaságának szintézise. József Glemp, bíboros Lengyelország prímása azt javasolta, hogy a kötettel egyidejűleg olvassák el azokat az elmélkedéseket is, amelyeket a pápa még krakkói bíboros érsek korában 1976-ban írt 6. Pál pápa felkérésére a vatikáni nagybőti lelki gyakorlatok számára. Az Ellentmondás jele című elmélkedéseket a közelmúltban ismét megjelentették Lengyelországban.
A spanyol püspöki kar 84. plenáris ülése. Március 7-e és 11-e között tartotta plenáris ülését Madridban a spanyol püspökkari konferencia. Az értekezlet egyik fő napi rendi pontja a püspökkari elnökség, valamint a bizottságok és albizottságok új vezetőinek megválasztása volt a következő 3 évre. A püspöki kar új elnökévé megválasztották a bilbaói püspököt, Ricardo Blasquez Pérezt, és helyettes elnökévé a toledói érseket Antonio Canizares Llovera személyében.
Antonio María Rouco Varela bíboros madridi érsek az ülést megnyitó beszédében foglalkozott az állam és az egyház viszonyával, a közelmúltban tett vatikáni adlimina látogatással, valamint az eukarisztia és a szeplőtelen fogantatás évével. A püspökkari konferencia fennállásának 40. évfordulójára emlékezve a spanyol bíboros ezt mondta: a szervezet gondviselésszerű szerepet játszott és játszik a jövőben is az evangélium ügye és a spanyol egyház számára. A kormány képviselőivel folytatott megbeszélése kapcsán Rouco Varela bíboros így nyilatkozott:
az álláspontjaink eltérnek, sőt nem egyszer ellentétben állnak egymással, ám eltökélt szándékunk az, hogy kapcsolataink jók legyenek az állami hatóságokkal. Készek vagyunk az együttműködésre az alkotmányos rend és a Spanyolország, valamint a Szentszék közötti megállapodás keretein belül. Az eukarisztia évével kapcsolatban a bíboros, a püspöki kar leköszönő elnöke annak a reményének adott hangot, hogy sikerül az oltári szentség tiszteletét felébreszteni mindenek előtt a fiatalokban. A szeplőtelen fogantatás éve alkalmából május 21-én és 22-én nagy nemzeti zarándoklatot szerveznek Szaragózában, az oszlopos szűzanya szentélyébe.
A spanyol fővárosban nagy hívősereg gyűlt össze az Almudena székesegyházban, ahol Antonio María Rouco bíboros érsek szentmisét mutatott be az egy évvel ezelőtt március 11-én elkövetett terrorista merénylet 192 halálos áldozatáért. A szentmisén részt vett a királyi család, a politikai és közélet számos képviselője és az áldozatok hozzátartozói, továbbá egyszerű hívek sokasága. Az utolsó szó nem lehet a terrorizmusé, mondta homíliájában a madridi bíboros érsek. A keresztény programot a terrorizmussal szemben Szent Pál szavai határozzák meg: ne győzzön rajtad a rossz, te győzz le jóval a rosszat. Ez a program véglegesen győzelmet aratott Krisztus dicsőséges keresztjén.
Krisztus keresztjének győzelme minden alkalommal megvalósul a szentmise áldozatában, a mai szentmisében is. Rouco Varela bíboros a szentbeszédben még ezt mondta: kérlek benneteket, hogy hittel szemléljétek Krisztus keresztjét, és tekintsetek a terrortámadások áldozataira, akiknek keresztje ott áll Krisztusé mellett. És tekintsetek hozzátartozóikra, barátaikra, szeretteikre, akik vigaszt, megértést, lelki és anyagi támaszt várnak. A fájdalom az idő múlásával enyhül, de egyedül Isten és fiának keresztje gyógyítja be a sebeket, és adja meg a reménység és szeretet ajándékát, mondotta még a madridi bíboros érsek az ünnepi szentmisén.
Spanyolországban március 11-én déli 12 órakor emberek milliói 5 perces néma csönddel emlékeztek a terrorcselekmény 192 halálos áldozatára és az 1500 sebesültre. Madridban a Retiro Parkban Károly király és Szófia királyné felavatta a halottak emlékére ültetett 192 ciprus és olajfából kialakított hiányzók erdejét. A parkavatón jelen volt a kormányfő, az ENSZ főtitkára és a marokkói király. Nem hangzottak el beszédek, a megjelentek csönddel emlékeztek a halottakra. A szertartást Pau Casals katalán cselló művész játéka zárta le.
Un uomo venuto da molto lontano.
Visszatérés Európába? Részleteket olvasunk fel II. János Pál pápa Emlékezet és Identitás című könyvéből.
Amikor 1978. október 16-án este megjelentem a Szent Péter Bazilika lodzsáján, hogy köszöntsem a téren összegyűlt rómaiakat és zarándokokat, akik a konklávi eredményére várakoztak, azt mondtam, hogy egy távoli országból jöttem. Alapjában véve a földrajzi távolság nem volt olyan nagy. A repülőgépek alig 2 óra alatt befutják ezt az utat. Amikor a távolságról beszéltem, az akkor még létező vasfüggönyre utaltam. A pápa, aki a vasfüggönyön túlról jött, bizonyos értelemben messziről jött, még akkor is, ha valójában magából Európa szívéből érkezett. A kontinens földrajzi középpontja ugyanis valóban Lengyelföldön található.
A vasfüggöny időszakában elfeledkeztek Közép-Európáról. Eléggé mechanikusan alkalmazták a nyugat és kelet felosztását Berlinre, Németország fővárosára, mint jelképre tekintettek, mivel a város egyik része a szövetségi Németországhoz, a másik pedig a Német Demokratikus Köztársasághoz tartozott. A valóságban ez a fajta megosztás teljesen mesterséges volt. Politikai és katonai célokat szolgált. Meghatározta a két tömb közötti határokat, anélkül, hogy figyelembe vette volna a népek történelmét. A lengyelek számára elfogadhatatlan volt, hogy keleti népnek nevezzék őket, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a nemzet határait éppen azokban az években nyugat felé helyezték át. Feltételezem, hogy egy ehhez hasonló minősítésnek az elfogadása ugyanolyan nehéz lehetett a csehek, a szlovákok, a magyarok számára, csak úgy, mint a litvánoknak, a letteknek és az észteknek.
Ebből a szempontból ékes szóló jelképértékű lehetett az a tény, hogy Lengyelországból, Krakkóból választottak pápát. Ez a hívás nem pusztán egy személynek szólt, hanem az egész egyháznak, amelyhez a kiválasztott születésétől fogva kötődött. Közvetve az egész nemzetnek is szólt, amelyhez tartozott. Úgy emlékszem, hogy Stefan Wyszyński bíboros különösen mélyen meglátta és kifejezte az eseménynek ezt az aspektusát. Személy szerint mindig is meg voltam győződve arról, hogy egy lengyel pápa megválasztását indokolta az is, amit az évezred prímása és vele együtt a püspökök és a lengyel egyház véghez vittek az elnyomó korlátozások és üldöztetések ellenére, amelyeknek tárgya voltak azokban a nehéz években.
Krisztus, amikor elküldte apostolait a világ legvégső határaig, ezt mondta nekik, tanúim lesztek. Minden keresztény arra kapott meghívást, hogy Krisztus tanúja legyen. Különösen áll ez az egyház pásztoraira. A konklávé, amikor a római székbe egy lengyel bíborost választott meg, elkötelező döntést hozott. Olyan volt, mintha annak a helyi egyháznak a tanúságát kérte volna, amelyből a bíboros származott, mégpedig az egyetemes egyház javára. Minden esetre az a választás különleges jelentőséget öltött Európa és a világ számára. Csak nem 5 évszázados, tartós hagyomány volt ugyanis, hogy Péter székének felelősségét olasz bíboros vállalja magára. Egy lengyel megválasztása csak fordulatot jelenthetett. Azt bizonyította, hogy a konklávé a zsinat útmutatásait követve megpróbált olvasni az idők jeleiből, és azok fényében érlelte meg döntéseit.
Ebben az összefüggésben hasznos lehet megfontolni azt is, hogy Közép-Kelet-Európa milyen módon képes hozzájárulni ma egy egységes Európa kialakításához. Számos alkalommal beszéltem erről. A legjelentősebb hozzájárulás ezen térség nemzetei részéről véleményem szerint az, ha megvédik saját identitásukat. Közép-Kelet-Európa nemzetei megőrizték identitásukat, és meg is szilárdították azt a kommunista diktatúra által rájuk kényszerített összes átalakulás ellenére. Ezen nemzetek számára a nemzeti identitásért vívott harc a túlélésért folytatott harc volt. Ma Európa két része, a nyugati és a keleti rész közelednek egymáshoz. Ez a jelenség, amely önmagában véve rendkívül pozitív, nem mentes a kockázatoktól.
A legfőbb veszély, amely Kelet-Európát fenyegeti, szerintem saját identitásának elhomályosodása. A marxista totalitarizmus elleni önvédelem időszakában Európának azon a részén végbe ment egy spirituális érlelődési folyamat, amelynek köszönhetően némely az emberi élet szempontjából lényegi értéket még nem vetnek meg olyannyira, mint nyugaton. Ott például még élénken él az a meggyőződés, hogy Isten az ember méltóságának és jogainak legfőbb biztosítéka. Miben áll tehát a veszély? Abban, hogy kritika nélkül engednek a nyugaton elterjedt negatív kulturális modellek hatásának. Közép-Kelet-Európa számára, amelynek ezek az irányzatok egyfajta kulturális felemelkedésnek tűnhetnek, ma ez az egyik legkomolyabb kihívás. Úgy vélem, hogy éppen ebből a szempontból ma folyamatban van egy nagy spirituális konfrontáció, amelynek kimenetelétől függ majd az évezred elején kialakuló Európa arculata.
Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore.
Nemzeti ünnep Rómában. Március 14-én szép tavaszi napsütésben tartotta meg a római magyar közösség a hagyományos nemzeti ünnepi megemlékezést Tűr István szobránál a Giannicolo dombon, ahonnan festői kilátás nyílik az örök városra. Mintegy 100-an vettek részt az ünnepségen, ahol az Andor Ilona baráti társaság Kodály kórusa Horváth Andrea karnagy vezetésével hazafias dalokat énekelt. Beszédet mondott a Római Magyar Akadémia igazgatója Csorba László, aki az 1848-as forradalom és szabadságharc magyar-olasz kapcsolatait elemezte. Mint mondta, ugyanazokért az eszmékért küzdöttek a magyar és az olasz katonák is, és a két nemzet barátsága az első világháborús ellentéteket is túlélte. A Római Magyar Intézmények nevében koszorút helyeztek el Tűr István szobránál, és a jelenlévők közösen elénekelték a himnuszt és a szózatot.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, adásunk véget ért.
Elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői,
Vercse Márta
és Török Csaba.
Köszönjük, hogy minket hallgattak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.